Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikiakhoz írt első levelének 5. fejezetében a 16. verstől a 24. versig a következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, és a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap jubiláte vasárnapja, az öröm vasárnapja. Ilyenkor, húsvét utáni harmadik vasárnapon arra hív minket az Isten, hogy örüljünk. Ugye az öröme, az örömnek az oka az az, hogy az Úr Jézus Krisztus föltámadt. Az oltár előtti igében beszél Jézus örömről, de beszél szomorúságról is. Ugye azt mondja, hogy egy darabig nem lesz a tanítványokkal, és akkor azt mondja Jézus, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Tehát azt mondja Jézus, hogy igen, a hívő ember életében is van szomorúság, de van öröm is. És az Úr Jézus föltámadt, és így múlik el a hívő ember életében minden rossz. Mert előbb-utóbb hozzá kell tenni, hogy a hívő ember életében a rossz el fog múlni. A földi rosszak is elmúlnak, az is egy vigasztalás, a legnehezebb dolgok is, amikről azt mondjuk, hogy elviselhetetlen, azok is egyszer elmúlnak. És aztán még olyan is előfordulhat, hogy itt a földön megtörténik, hogy a baj elmúlik, de aztán az örökké valóságban mindenképpen jó fog történni, és van ok az örömre. Tehát öröm vasárnapján van okunk örülni, mert Jézus föltámadt, és velünk van. És igaz az ének is, amit énekeltünk, a 364-es számú ének, öröm van nálad, még ha búbánat is ér minket Jézusunk. Mert élnek szomorú események minket is, a mai világban is, vannak veszteségeink, el kell temetni szeretteinket, jönnek a bajok, betegségek, más nehézségek, de e közepette az Isten örömöt ad nekünk. Isten azt akar, hogy olyanok legyünk, mint egy kisgyermek, hogy a kisgyermek egyszer csak el kell sírni, valami baj történik, és aztán ugye a legkisebbet is ő nagynak látja, sokszor mi is így vagyunk, hogy a kis apró problémákat nagyon nagynak látjuk, mint egy kisgyermek, elkezd a gyermek sírni, aztán ott a szülő is megvigasztalódik, és lehet, hogy egy pár perc múlva már örül és nevet. Isten azt akar, hogy mi is ilyenek legyünk, hogy meg tudjunk vigasztalódni. A Szent Lelkét kiárasztja ránk, és velünk van az Úristen. Nem azt jelenti, hogy állandóan örülünk, mert ugye azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, de jönnek bajok, nehézségek, akkor elszomorodhat az ember, de aztán megvigasztalódhat. És Isten ezt akarja, hogy így, ilyen legyen a mi lelki életünk. Vannak benne hullámvölgyek és hegyek is, de Isten föl emelhet minket, örömöt adhat a szívünkbe. Ugye minek kell örülni? Hát annak, hogy az Úr Jézus föltámadt, legyőzte a bűnt, a halált, a sátánt, és annak is lehet örülni, hogy mondja az ige, hogy ha az ember megtér az Istenhez, mert nagy öröm van egyetlen egy bűnös ember megtérésén is. És lehet örülni, az Isten velünk van. Aztán azt is mondja a 17. versben Pál, hogy szüntelenül imádkozzatok. Na ugye mit jelent ez? Ugye nem azt jelenti, hogy állandóan imádkozni kell, és mondjuk soha nem szabad semmi más tenni, hanem azt jelenti, hogy újra és újra vissza kell térni az imádsághoz. Újra és újra folytatni kell az imádságot. Aztán persze lehet, hogy bizonyos dolgok közepette is lehet imádkozni. Mondjuk az ember vezet, vagy utazik valahol, közben is lehet imádkozni. Persze vezetés közben oda is figyelni az útra, de azért lehet imádkozni. És Isten azt akarja tehát, hogy szünten imádkozzunk, hogy meg ne szakadjon a vele való kapcsolatunk. Nem azt jelenti, hogy folyamatosan egy valamit kell mormolni, hanem azt, hogy figyeljünk rá is, szóljunk hozzá, és ő is szól hozzánk. Aztán ugye miért szokott az ember imádkozni? Sokszor kérései vannak az Istenhez. De akkor ez egyoldalú lesz az imádság. És az ember kér, aztán valamit kap, akkor örül, ugye? De olyan is előfordul, amikor az Isten nemet mond valamire. Mint egy jó szülő is, hogy nem ad meg mindent a gyerekének, mert elkényezteti, ami mennyi atyánk sem fog mindent megadni nekünk, és ha mi csak azt nézzük, hogy mit nem ad meg, akkor elszomorodunk. Azt mondja Pál, hogy mindenért hálát adjatok. Tehát a hálaadás is nagyon fontos, hogy ott legyen a kérések mellett, mert lehet kérni az Istent, de hálát is kell adni. Hálát adni azért, amink van, amit már nekünk adott az Isten. Ugye a mai világban sokszor előfordul, hogy másiknak az ember életét nézzük, és akkor azt látjuk, hogy na, az a másik a sikeresebb, az a másiknak sokkal jobban mennek a dolgai, és akkor az ember elkeseredik. Vagy ha azt nézzük, hogy mit tudom, más országokban gazdagabbak az emberek, akkor úgy elkeseredik az ember, hogy jaj, hát nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Ezért jó, hogyha az ember szétnéz igazán a világba, és nem csak azt látja, hogy kinek jobb, de hozzá kell tenni, hogy általában annak sem jobb, csak ugye azt mutatja saját magáról mondjuk a közösségi médiából, hogy neki minden jól megy. Tehát ez se igaz teljes mértékben, de szétnézünk a világba, és látjuk, hogy bizony sokan nálunknál sokkal rosszabb helyzetben vannak, és ilyenkor azt mondhatjuk, hogy na hát Uram, hálát adok, hogy nekem nem olyan rossz, de azzal hozzá kell tenni, hogy én esetben persze, ha látjuk a bajban lévőt, akkor viszont segítenünk kell. Úgy kell fordulni a másik felé. De hálát adjunk, azt mondja, mindenért hálát adjatok. És ugye itt nem csak a jó dolgokért kell hálát adni, hanem a rosszért is. Ugye nem azt jelenti, hogy akkor most kínozzuk magunkat, és annak is örüljünk, hanem azt mondja az ige, hogy akik Isten szeret, azoknak minden javukra szolgál. Tehát lehet, hogy nem mindig tudunk egyből hálát adni a rosszért, de a hívő ember életében az Isten a rosszat is jóra föl tudja használni. Valamire megtanít általa. Valahogy formál minket. Tehát esetleg ad valami rosszat, és esetleg azért, mert valami még nagyobb rossztól akar minket megmenteni. Egyszer egy utas hosszú útra indult idegen országba, és nagyon mérges volt, mert lekéste az utat. Pedig imádkozott előtte, hogy Isten legyen vele, segítse meg, odaérjen időben, és nem ért oda. És nagyon mérges volt. Aztán megtudta, hogy sajnos az a repülő, amivel ment volna, lezuhant. Először nagyon mérges volt, hogy hát miért történt ez, miért késte a taxi, miért ment lassan, meg miért volt közlekedési dugó, aztán hálát adott. Tehát lehetnek olyanok az életünkbe, hogy jönnek nehézségek, és azt gondoljuk, hogy az nagyon-nagyon rossz, és miért pont velem történik meg, aztán a végén lehet, hogy összeáll a kép. Az is lehet, hogy valamit hozzáteszem, hogy valamit majd csak a mennyországba fogunk meglátni igazán. Puzzle-nak a darabjai majd lehet, hogy csak ott állnak számunkra össze, de mi hívő emberek bízhatunk abban, hogy minden javunkat szolgál. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És ha az ember hálatelt szívvel éli az életét, akkor van öröm is az életében. Aztán azt mondja Pál, hogy a lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg. Ugye itt vált témát vált, és arról kezd el beszélni, hogy annak idején a gyülekezetben hogyan élték meg a mindennapokat, hogyan volt jelen az Isten. Ugye, tudnunk kell, hogy annak idején a gyülekezet számára csak az Ószövetségi Szentírását rendelkezésre. Ugye már volt ugye héber, meg annak volt már annak idején görög fordítása is, tehát ezt föl tudták olvasni, de az Ószövetség nem volt a kezükben. Isten apostolokat küldött el, tanítókat küldött el, evangélistákat, illetve prófétákat is, hogy hirdessék nekik az ő igéjét. Ugye most itt felolvastam a Tesszalonikhoz írt első levelet, és ugye azt már olvasták, többször is elolvasták, átgondolták, de nem minden esetben így szólt hozzájuk az Isten. Volt, amikor közvetlen kijelentést kaptak az Istentől, de hozzá kell tenni, hogy ez aztán véget ért. Tehát amikor aztán már a Szentírás ott volt a kezükben, a gyülekezeteknek a kezébe, akkor ez a fajta kijelentés véget ért. Ma már Isten lelke úgy munkálkodik, hogy olvassuk a Bibliát, és azt megérti velünk, mondjuk lelkészekkel, vagy más igehirdetőkkel, és ők, mi továbbadjuk, ők továbbadják az Isten üzenetét. Tehát a prófétálás ma így működik, és nem közvetlen módon. Persze hozzá lehet tenni, hogy persze vannak olyan gyülekezetek, felekezetek, ahol azt mondják, hogy így működik. Hát sokszor el lehet gondolkozni azon, hogy biztosan így működik, vagy kimunkálkodik. Mert tudni kell, hogy abban az időben sem mindig az Isten szólt ezeken a prófétákon keresztül. Mert volt, amikor az idegen lélek is megszólalt. Ezért mondja azt, hogy de mindent vizsgáljatok meg, és a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Minden fajtájától tartózkodjatok. Tehát volt, amikor valaki föllépett, és a gyülekezetbe téves dolgokat mondott. Meg kellett vizsgálni mindent, amit csak mondtak. De aztán azzal kezd, hogy a lelket ne olcsátok ki. Tehát az Isten lélek, ugye olyan, mint egy tűz, és mondjuk ha egy háztartásban van tűz, akkor az egyfelől ugye meleget ad, másfelől ugye megfőzi, megsüti az ételt, tehát hasznos dolog, de lehet belőle tűzvész is. Kigyullad a ház, és akkor vége mindennek. És azt mondja, a lelket ne olcsátok ki. Ez azt jelenti, hogy nem szabad minden lelki megnyilvánulást leállítani, hogy na az veszélyes. Mert az Isten így munkálkodik, de azt is tudni kell, hogy a gonosz is munkálkodik, és meg kell mindent vizsgálni. Ugye a vizsgálat az egy fárasztó dolog. Könnyebb mindent elfogadni, ugye a mai világban sokszor ez hangzik el, hogy fogadjatok el mindent. Az ige nem ezt mondja, azt mondja, hogy vizsgáljatok meg mindent, és csak a jót tartsátok meg. Tehát a hívő embernek nem kell mindent elhinni, amit hall, akár ige hirdetések. Ugye a mai világban van lehetőségünk arra, az interneten keresztül 1000 millió ige hirdetést hallgassunk. De azt meg kell szűrni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami mi rossz. És mindent hozzá kell, hogy mindent meg kell vizsgálni. Jó 30 évvel ezelőtt én környezetvédelmet tanultam, és nyaranként elmentünk labor gyakorlatra, és Szarvason éppen a Haltenyésztés Kutatóintézetben voltam laborban gyakorlaton, és hoztak mindenféle vízmintát, mindenféle kutakból, ugye most is van ilyen mizéria a kutak körül, hogy be kell jelenteni, nem kell bejelenteni, megvizsgálni. De annak idején az volt, hogy volt olyan tanya, ahol nem volt vezetékes víz, és csak útvíz volt, és ott akkor meg kellett vizsgálni a vizet, hogy iható-e egyáltalán kémiai vizsgálattal, és mindegyiket meg kellett nézni, mert voltak olyan anyagok, amelyek veszélyesek lehettek az ember szervezetére, mondjuk kimondottan gyermekek számára. Ilyen nitrát meg nitrit. Lehet, hogy az ember, felnőtt ember megitta, semmi baja nem volt, de kisgyermek az meghalt volna. És ugyanígy a tanítások is veszélyesek lehetnek. Vannak olyan dolgok, és ezt is el kell mondani, hogy lehet, hogy egy felnőtt hívő, felnőtt korú emberre valami tanítás nem veszélyes, de egy kisgyermekre meg lehet, hogy veszélyes. Nem lehet bármit elfogadni és engedni, hogy tovább adjanak. Jó 10 évvel ezelőtt itt a gyülekezetünkben az egyik Biblia órán föltűnt egy másik felekezetből egy hölgy, eljött hozzánk, és akkor mondta, hogy szeretne járni az alkalmakra. Mondtuk, hát szívesen látjuk, hát legyen ott. És aztán a beszélgetés folyamán előkerültek olyan dolgai, amelyek összeegyezhetetlenek a mi tanításunkkal, és akkor el kellett mondani, nem csak én mondtam el, mások is ott a biblióórán, hogy bizony ez nem biblikus, amit ő mond, és nem felel meg a igaz tanításnak. Aztán mondtam neki a végén, hogy szeretettel látjuk, elmondhatja a kérdéseit, ha vannak, de ne azt a tanítást hallgassuk, amit a másik felekezetből hozott. Tudni kell, hogy az illető összeveszett a többiekkel, tehát nem azért jött el, mert nem egyezett velük, már tanításbenileg, hanem személyileg vannak ugye ilyen összeférhetetlen emberek, hogy mindenkivel összevesznek, és aztán úgy jött és mondta. És mondtam, akkor nekem is volt felelősségem, de hozzáteszem, hogy nem csak én láttam, hát mások is látták. Tehát a hívő ember, ha olvassa a Bibliát, akkor egy tanításról meg tudja állapítani, hogy az biblikus, vagy nem biblikus. Tehát mindent vizsgáljatok meg, és a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Aztán, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben. Mert tudnunk kell, hogy ezek a gonosz tanítások károsítják az embert. Testileg, lelkileg is károsítják. De Isten meg tud minket őrizni. Azt mondja, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Most, amikor annak idején írta Pál apostol ezt a levelet, körülbelül 2 évtized telt el az Úr Jézus Krisztus mennyben elteltől és a pünköstől, az egyház születés napjától. 2 évtized, és akkor várták vissza az Úr Jézust. És az volt a kérdés, hogy amikor visszajön, ugye mondta maga Jézus is, hogy vajon találok-e hitet a földön. És azt mondja itt Pál, hogy az Isten meg fog őrizni titeket. Tehát persze vizsgáljatok meg mindent, de nem kell rettegni attól, hogyha az ember bízik az Istenbe, hogy el fog veszni. Mert velünk lesz, megőriz minket az Isten szent lelke. Tehát a hit útján lehet haladni. Mert olyan is előfordulhat, hogy az ember megrémül, hogy jaj, mi lesz ott? Mi lesz ott? Mik jöhetnek? És akkor inkább nem megy az élet útján tovább, hanem megáll, aztán csak néz. Isten azt akarja, hogy menjünk vele, mert ő meg fog minket őrizni fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ugye mi is most is várjuk az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, ezt el ne feledjük. Hogy egyszer vissza fog jönni, és akkor hogy talál minket? 24. versben így fejezi be Pál, hű az, aki elhív erre titeket, ő meg is cselekszi ezt. Tehát az Isten hűséges, nem rajta múlik a mi hitéletünk. Ő adja a szent lelkét, adja az Isten igéjét, és velünk van. Isten adja, hogy örömben tudjunk neki szolgálni e földi világban, és ő velünk van most is, megsegít mindannyiunkat. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy bár minket is érnek szomorúságok, köszönjük, hogy mégis megvigasztalsz minket, és igazi örömöt adsz a mi szívünkbe. Így légy velünk, áld meg életünket, te őrizd meg minket minden gonosztól, rossztól, te mutass rá arra tanításra, az életre, amely nem hozzád vezet. Légy velünk, Urunk, most és mindenkor. Amen.